Na, jó. Akkor szeretettel köszöntjük Horváth Levente testvérünket, aki újra körünkben lehet, rég vágyott közénk, de mindig akadályoztatik, mert szerintem túl sokat vállal magára, nem elégszik meg azzal, hogy gyaluban szolgáljon. De örülünk, hogy újra itt van közöttünk. Átadjuk a szót.
Békesség, szeretettel köszöntök mindenkit, és tényleg örülök, hogy itt lehetek. Alig, hogy hazaértem Debrecenből, ott evangélizáltam, most holnap már Zila, holnap után Körös kis Jenő, szóval eltaláltad. Na, de örülök, hogy most itt vagyok, és örülök annak, hogy megoszthatom veletek azt, amit Isten a szívemre helyezett, egy nagyon jól ismert ige kapcsán. Ez az ige, ez a történet, a házasságtörő asszony története. Ezt fogom felolvasni a János evangéliuma 8. fejezetének 1-től 12-ig terjedő verseiben. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. Jókor reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáment, ő pedig leült és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen értek, és középre állítva azt mondták neki: Mester, ezt az asszonyt tetten érték, mint házasságtörőt. A törvényben pedig Mózes megparancsolta nekünk, hogy az ilyeneket kövezzük meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és az ujjával írt a földre. De amikor tovább faggatták, felegyenesedve azt mondta nekik: aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. Majd újra lehajolt, és írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a vénekkel, egyedül Jézus maradt ott, és az asszony középen állva. Amikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, azt kérdezte tőle: asszony, hol vannak a te vádolóid? Senki sem kárhoztat téged? Ő így válaszolt: senki, uram. Jézus pedig azt mondta neki: én sem ítéllek el, eredj el, és többé ne vétkezzél. Ismét szólt hozzájuk Jézus, és azt mondta: én vagyok a világ világossága, aki engem követ, sosem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Ez az Isten igéje, ami által keresi az Úr a mi szívünket ma este. Én egy központi témáról szeretnék beszélni nektek az ige kapcsán. Így tudnám a címet megfogalmazni: a hibáztatás bűne. A hibáztatás bűne. A vádolás. Ez egy nagyon nehéz téma. Nem azért nehéz, mert bonyolult, hanem azért, mert mindannyiunkat érint. Azért nehéz, mert az életünket átszövi a hibáztatás. És jó lesne azt mondani, hogy kivéve a keresztényeken. De ezt nem tudom mondani, sajnos. Még az is jobban esne, ha azt mondhatnám, hogy kivéve engem. De még ezt sem mondhatom, mert sajnos én is, és nagy valószínűséggel a jelenlévők sem kivételek, még lehet, meg lehet, hogy ti is ebben a bűnben vagytok. Ebben a bűnben minden nap benne vagyunk. Helyen, közel, ki milyen mértékben, de sokszor észre se vesszük, hogy mennyire átszövi a világunkat ez a hibáztatás. Most az a helyzet, hogy éppen este beszélünk erről, Jézus viszont ezt az egészet reggel demonstrálta. Ugye, mindenki elég friss volt ahhoz, hogy őt megértse. Ő kevésbé lehetett friss. Az biztos, mert azt olvassuk az előző fejezet végén, hogy és mindnyájan hazamenének. És hogy kezdődik ez a fejezet? Jézus pedig, hogy van, kiment az olajfák hegyére. Vajon miért ment oda? Imádkozni. Tehát mindenki hazament, lefekült, nyugodtan aludt, Jézus pedig felment, hogy azokért, akik nyugodtan alusznak, azokért imádkozzon. És a következő mondat az, jókor reggel azonban ismét ott volt a templomban. Miközben a többiek lehet, hogy jót aludtak. Vagy még aludtak. Ő már ott volt. Mert itt valami olyasmit akar bemutatni, demonstrálni. Ez a prédikációja tulajdonképpen egy illusztráció volt, nem? Ez egy illusztráció volt. Olyasmit akar bemutatni, illusztrálni, ami arról szól, ami az emberek életét átszövi, és amihez kell egy kis reggeli frissesség, hogy valahogy rádöbbenjünk, vagy nem? Lehet, hogy nem reggeli frissesség kell, hanem valami egyéb. Lehet, hogy az ember még akkor se ébred rá. Reggel is alszik. Na nem tudom, hogy ma este sikerül-e. Nem is az az én dolgom, hogy itt veletek foglalkozzak. Én magammal kell most foglalkozzak. Magamba kell nézek az ige tükrét használva. És gyertek, ha még valaki akar, nézzen velem együtt ebbe a tükörbe. Debrecenben úgy meg botránkoztattam a hallgatóságot, amikor mondtam, hogy évek óta már reggelenként sem olvasok Bibliát. Megütődtek. Mondom, nem olvasni szoktam most már, hanem tükörként használni. Érthető? Tükörként használni. Mert olvasni, olvasjuk, és aztán már úgy ismerjük, hogy de, na, hölgyek, ma reggel néztetek tükörbe? Ugye milyen kellemetlen érzés lenne úgy ennek indulni a napnak, hogy bele se nézek a tükörbe. Na hát lássuk, hogy mit mutat ez a tükör. Azt mutatja, hogy az írástudók és a farizeusok, tehát akik tudják az írást, tudják, ismerik a Szentírást, egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen értek, és a középre állítva elkezdték hibáztatni. Ugye? A középre állították, és hibáztatni kezdték. Könnyen el tudjuk képzelni a történetet, szinte látjuk magunk előtt, ahogy újjal mutogatják, ki van állítva oda a szegény asszony, és mindenki rá mutogat. De számomra ez, hogy milyen asszony volt, akit házasságtörésen értek. És kik azok, akik házasságtörésen érték? Azok, akiknek azt mondták a proféták, hogy te parázna Izrael, te hűtlen Júdea, te, aki elhagytad a te istenedet, térj vissza a te istenedhez. Hát kik a házasságtörők, kik a paráznák? Ez az írástudó nép. Ez a Szentírását olvasó, ismerő nép. Azt mondja az Úr, hogy parázna az én népem. Csal engem a bálványaival. Hűtlen én hozzám, és enged a szíve kívánságának. Mi történik itt? A házasságtörők Jézushoz visznek egy házasságtörésen ért nőt. A házasságtörésen nem ért írástudók, rajta nem kapott írástudók, visznek egy asszonyt, akit rajta kaptak. Mindegy, hogy testi vagy lelki paráznaság. Mindegy. Hívő emberként, Istenfélő emberként is csalhatom az Istent kisdett bálványaimban. Most nem kérdezem meg, hogy van-e itt bálványimádó, mert akkor mindenki lehet, én nem utassak, nem? De nem azért vagyok itt, hogy hibáztassak valakit is. Azért vagyok itt, hogy nézzünk együtt a tükörbe. Kinek mi a bálványa, azt tud belül érzi és tudja. Mi volt a tegnapi nap, a múlt héten a bálványod? Mi az, ami jobban lekötött, mint Isten? Mi az, ami fontosabb, édesebb, vonzóbb, dominánsabb volt az életedben, mint Jézus Krisztus szeretete? Mi az, ami után hajlik a szíved? Ezt te tudod, én nem tudom, te kell magad megvizsgáld az Úr előtt. De abban a pillanatban, ahogy az ember a bálványai után hajlik, és hátat fordít az ő Istenének, házasságtörő, szövetségtörő, mert Isten és az ő népek közt pont olyan szövetség van, mint egy férfi és egy nő között a házasságban. Tehát, ami ebben a történetben elkezdett foglalkoztatni, az az, hogy akiket nem értek házasságtörésen, azok viszik azt, akit rajta kaptak. Mi a különbség köztük? Semmi.
De igen, van.
Van, na mi?
Az, hogy ezek, akik oda vittek, rosszabbak, mint ez a
házasság. Ja, úgy igen. Úgy már igen. Mert milyen jó, hogy valakinek a bűne nyilvánvalóvá lett. Akkor most azzal lehet foglalkozni. Az egy konkrét dolog. Azt mindenki kell lássa. És ki is teszik a középre ezt az asszony. Na nézzétek. Na ugye, hogy? És mindenki föl van háborodva. Néha azt látom, hogy ez folyik a médiában is, hogy mindig valakit kitesznek a középre, van kire mutogatni. Aztán már a perverzebbnél perverzebb cikkeket olvassa az ember, vagy látja, most már Facebookon is ugye lehet ezeket a botrányokat olvasni. Miért köti le az embereket ez a botrányos média? Miért nézzük a híreket, miért fontosak a híradókban is ezek a pikáns történetek? Hogy melyik politikus mennyit lopott, hogy került a börtön, stb. Miért izgatja ez az ember? Azért, mert ha valakit rajta kaptak, az elterelheti rólam a figyelmet. Elkezdhetek azon gondolkodni, ő nagyobb bajban van, mint én. Ő nagyobb bűnös, mint én. És egy picit már felmentve érzem magam. Itt azt olvassuk, hogy a középre állították ezt az asszonyt. Ez nagyon érdekes, mert az akkori zsinagógák is úgy voltak berendezkedve, a templom az egyébként ugyanezt a mintát adta minden zsinagógának, olyanok voltak, mint nálunk is az istentiszteleti helyek. Mondanánk. De tudjátok, mi az érdekes? Egy skót egyháztörténész könyvében olvasom, hogy közvetlen a reformáció után legalább 100-150 évig egy különleges szokás volt a templomokban, az Isten házában. Kizárólag a protestánsoknál. És a legnagyobb meglepetésemre azt írja a skót történész, és adatokkal bizonyítja, hogy az nem csak Skóciában, vagy Hollandiában, vagy Angliában volt, hanem még Magyarországon és Erdélyben is. Na, gondolom, teológiát végeztem, de ezt nem is tudtam. És leírja, hogy mi volt ez. Két fő helye volt az istentiszteleti térnek. Volt a szószék, és volt az a bizonyos középhely, ahová egy padot helyeztek el. Nem a szégyenpad, bár én is erre gondoltam. Érdekes, hogy csak szégyenpad lett lassan belőle, és annyi maradt, aztán az is most már kikopott. De mi volt az érdekes? Az történt, hogy ugye tudjuk, hogy a reformáció koráig kötelező volt mindenkinek a paphoz menni, gyónni. A papnak bűnt vallani. Azt kérdi Luther, miután a reformáció elindult, tudjátok-e, mi a különbség a katolikus gyónás és a protestáns gyónás közt? Hát az, hogy a katolikusoknál a híveket kényszerítik, hogy menjenek a paphoz a bűnüket megvallani. A protestánsok, a reformátusok. A papot kényszerítik, hogy hallgass már meg, mert muszáj elmondjam, úgy nyomaszt a bűn. Az egyiknél kiállítanak valakit a középre, a másiknál valaki önként megy ki a középre. Érthető a különbség? Érthető? Ez egy nagyon érdekes dolog. És akkor leír egy ilyen történetet, hogy egy hajós kapitány, holland hajós kapitány Angliában, valahol a parton bemegy vasárnap a templomba, és nyugtalan. És amíg megy a prédikáció, hallja a prédikációt, feláll, és előre megy be a padba, és oda ül. Itt vagyok, itt vagyok. És az ige hirdető félbe kellett hagyja a prédikációját. És azt mondja, na jó, jó, akkor engedlek, akkor most tiéd a szó. Érted? Mert nem csak a pap prédikáltod. Mi a probléma, drága? Mi a probléma? És azt mondja, szégyen és gyalázat. Azért az este a matrózaimmal lerészegettem. És Isten szemnevére gyalázatot hoztam, és részeg fejjel egy szajhával vétkeztem. És így, hogy menjek haza? Hogy menjek haza Hollandiába? És akkor elkezdődött egy beszélgető ige hirdetés. Hát te azt gondolod, hogy a te bűnöd nagyobb, mint az itt lévőké? Jaj, biztos nagyobb. Na jó, ha úgy gondolod, de a többiek nehogy fellélegezzetek. Na így folyt a prédikáció. És gyógyult közben az, aki önként állt ki a középre. Érthető? Nem őt érték tettem. Hát az van ahhoz. Újság, média, van elég. Meg Anáf. Vagy hogy hívják? De... Vagy mindegy. De értitek a különbséget? Van, aki önként kiáll. És van, aki sunyít. És van, aki más állít ki, csak hogy magáról elterelje a figyelmet. Van, akit nem érnek tettem, és van, aki önmagát éri tettem, és vállalja be a bűnét. No, ez egy érdekes dolog. Egyébként később némely falvakban szégyenpad lett belőle, úgy, ahogy mi azt tudjuk, bár ne lett volna. Tehát a végén megint csak oda süllyedt vissza az egyház, hogy a cégéres bűnösöket a szégyenpadba tették. De hát annak semmi köze ehhez a gyakorlathoz, ami akkor volt, még a reformáció követő évszázadban. A megszégyenítés az ugyanaz, hogy mi állítunk ki valakit a középre. Egyébként a megszégyenítéssel kapcsolatosan csak annyit, hogy olyan érdekes ez a samáriai asszony történetében, hogy nézzétek meg, Jézus nem hibáztak. Ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, hogy nem hibáztat Jézus ebben a történetben. Ugye azt mondja neki, hogy adj innom. A samáriai asszony erkölcséről van valami elképzelésetek, nem? Ismerős a történet? Na most ott Jézus azt mondja, hogy szeretném, ha bemocskolódnék általad. Ez, hogy adj innom, ez ezt jelenti magyarul. Tudjátok miért? Mert a samaritánusok, nem csak a samaritánusok, más népek sem, nem ittak egy edényből, nem volt szabad egy edényből igyanak egy zsidóval. Egy zsidó, Isten választotta őn, az ajka nem érinthet mással együtt egy merítő edényt. Mert abban a pillanatban tisztátalanná válik. Mert minden pogány tisztátalan, ezt vallották a Jézus korában a zsidók. Tehát amikor azt mondta Jézus, Jézusnál nem volt se csésze, se pohár, se korsó, semmi nem volt. Ült a forrásnál, a kútnál, a kút nagyon mély volt, ugye? És jött az asszony, és mit mond Jézus? Adj innom. Eltártja a száját az asszony, hogy te zsidó létedre ilyet kérsz tőlem. Ő tudta, amit tudott, mi nem tudjuk már, meg más kultúrában élünk, hogy ez mekkora nagy döbbenet volt ilyet kérni. És akkor mondja Jézus, ha tudnád, hogy ki kéri tőled, akkor te kérnél. És kapnál élő vizet. És akkor mit mond az asszony? Mit mond? Hát a kút mély, és honnan vennél élő vizet? Nincs merítő edényed. Ugye világos a helyzet. És nem tudja, nem, teljesen le van döbbenve, hogy ez a zsidó egy vederből akar inni velem. Egy korsóból, vagy nem tudjuk pontosan milyen edény lehetett. Talán ilyen korsószerű edény volt. Én is prédikáltam úgy erről a történetről, hogy később olvassuk, hogy az asszony a korsójával mi történt? Ott hagyta, és szaladt be a városba, hogy hoppá, gyertek, nézzétek, találtam valakit, aki megmondott nekem mindent, a vessény míg lát. Hát nem ez a mesiás. De mi az érdekes? Az érdekes, hogy én azt hittem, hogy hát ott felejtette a korsót. Én olyan típus vagyok, feledékeny vagyok. Ha valami nagyon izgat, vagy valami nagyon lelkesedek, mindent elfelejtett, ami másodlagos. Tehát én ezt így képzeltem el. De most megnéztem, és az eredeti szövegben, a görögben ott az van, ugyanaz van, hogy Jézus ott hagyta, elhagyta Júdeát, és Samáriába ment. Galileába ment, Samárián keresztül. Ugyanaz a szó van ott. Ha az lett volna, hogy ott felejti, akkor más szó lett volna. Ugyanaz a szó szerepel, mint itt. Tehát mi történt? Ez az asszony egy kicsit tudatosan hagyta ott a korsóját. Érthető? Boldog volt, rohant, de miért tudatosan? Először is, mert a nagy beszélgetésben megfeledkezett arról, hogy Jézus szomja. És legalább igyék, amíg bemegyek a városba, ugye? De ennél fontosabb és csodálatosabb az, hogyha te azt mondod, hogy se nem Samáriában, azon a hegyen, sem Jeruzsálemben kell az Istent imádni. Ha te ezt mondod, hanem bárhol lélekből és igazságban lehet imádni őt, és az atya ilyen imádókat keres, akkor egy zsidó, egy samáritánussal, hiába nézték le addig egymást, egyformán imádhatják az Istent. Krisztusban ezek a különbségek megszűntek. És ha ez így van, akkor te biztos, hogy fogsz inni az én korsomból. Érthető? Mit csinált Jézus a samáriai asszony esetében? Ő kérte az asszonyt. Az alázatának ez a csodája, hogy téged egyenrangúnak tartalak magammal. Az összes zsidó lenéz téged. Én nem nézlek le. Én befogadlak. Sőt, magam fölé emellek. Inni akarok a korsóból. Én inni akarok a te vizedből. Te fogsz-e inni az én vizemből? Értitek? Az élő vízből. Egy szent csere kell itt történjen. Én magamra veszem a mocskodat, és bemocskolódok, tisztátalan leszek általad, és te magadra veszed az én tisztaságomat. Ez a megváltás, nem? A bűnével, a bűnét magára vette, a bűnét Jézus a keresztre vitte. Elveszi a világ bűnét az Isten báránya. És cserébe adja az ő élő vizét. Na most, mi a samáriai asszony történetében a gyönyörű? Jézus tudja, hogy alapvető probléma a paráznasság az asszony életében. És mit csinál? Azt mondja neki, hogy ide figyelj, testvér. Te paráznasság bűnében élsz. Én megmondom neked, nyíltan. Vannak nekem ilyen indulataim nekem is, de most nagyon megszégyenültem. Figyeljétek meg, hogy azt mondja Jézus, hogy hívd ide a férjedet. Nincs férjem. Hát jól mondtad, hogy nincs férjed, mert öt volt, s akivel most élsz, az nem férjed. Nem azt mondja, hogy bűnös kapcsolatban élsz, hanem azt mondja, hogy hívd ide. És az asszony magától áll ki a középe. Érthető, amit mondok? Magától kezdi mondani, de hát nincs férjem, hát ez nem egy rendezett kapcsolat. Itt mocskos a dolog. Erkölcstelen a dolog. Nem Jézus mondja ki, hogy bűnös, hanem kimondatja az asszonnyal. Ő önként áll ki a középre, nem? Na most a mai történetünkben pedig azt látjuk, hogy forszírozzák az írástudók. És le akarják durván leplezni a bűnét. És ha Krisztus követő vagy, biztos, hogy volt ilyen késztetésed, nem? Nekem is van, gyakran. Olyan megmondós vagyok. De nem az a baj, hogy mert Jézus végül tisztázta, nem? Hogy mi a helyzet. Hanem az a baj, ahogy teszem azt. Hibáztató indulatta. Hibáztatva. Nem tudod, hogy nem illik hívő embernek ezt és ezt csinálni. De úgy mondjuk. Megcsináltam ezt a gyerekeim felé is. És még sokak felé tapintatlanul. Micsoda tapintatlan Jézusban. Na most ebben a mai történetünkben még van egy dolog, amire szeretném a figyelmeteket fölhívni. Ezt olvassuk itt, hogy az írástudók mondják Jézusnak, hogy a törvényben, a Mózes törvényében az ilyet meg kell kövezni. Tehát az írástudók szükségét érzik annak, hogy igével indokolják azt, hogy ők most hibáztatnak. Világos? Na ez a nagy csapda, ez a nagy veszély, hogy már annyira hívő ember vagyok, hogy még igét is tudok arra, hogy most miért csinálom, amit csinálok, miért vagyok brutális, miért nem vagyok tapintatos, miért? Holott semmi egyebet nem csinál, csak hibáztatok. Mi ez a hibáztatás bűne? Azt olvassuk, hogy azért a Szentlélek Isten, aki ihlette a Szentírást, átlátott ezeken az írástudókon. Mert így olvassuk, hogy ezt pedig azért mondták, hogy Jézus próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Legyen mivel hibáztatni. Most már nem csak az asszony, hanem Jézust is. Nagyon érdekes ez. Nézzétek meg, hogy aki ismerte a Szentírást, és igéket hozott föl arra, hogy miért hibáztat, az közben nem vette észre, hogy miért csinálja ezt az egészet. Na és erre figyeltem föl, hogy gyakran nem veszem észre, hogy mi mozgat. Miért csinálom, amit csinálok? De van rá öt ige, van rá egy bibliai idézet, van rá egy tanítás. Mindent meg tudunk indokolni. Mindenre van érv. Mindenre van mentség. És az érdekes az, hogy tulajdonképpen Jézus sosem mondja azt, hogy Mózesnek nem volt igaza. Nem cáfolja meg az igét. Ugye a csapda az úgy volt elkészítve, hogyha azt mondja, hogy jaj, ne kövezzétek meg, hát akkor az nem tiszteli a Mózes tanítását. Ha azt mondja, kövezzétek meg, akkor a rómaiak parancsba adták, hogy a zsidók nem végezhetnek ki senkit, hanem az a római törvényhozási hatalom, illetve törvénykező hatalom kezébe volt. Tehát csak rómaiak hajthatták végre a halálos ítéleteket. Ez olyan, hogy te nem ölheted meg a szomszédot, ha haragszol rá, hanem perre kell menni vele, ugye? És ha büntetést érdemel, azt a törvényszék dönti el, nem te egyénileg. A zsidók nem dönthettek, hiába parancsolta meg Mózes, hogy ilyen esetben ez a tennivaló, ugye? És az érdekes az, hogy Jézus nem mond ellent, elfogadja a Mózes törvényt, elfogadja az igét is. Csak ő mindig a szándékra néz. Milyen lelkület van bennem? A hibáztatás lelkülete? Vagy pedig a tapintatos szereteté? Nem, ő állította ki a középre ezt az asszonyt. Na most, van még egy dolog, ami nagyon fontos. Szoktatok néha haragudni? Még ti is? Igen? Nem csak én?
Csak néha.
Csak néha. Van ilyen indulat, szokott erőt venni rajtatok. Meg amikor dühösek vagytok valakire, keserűség meglepi a szíveteket. Meg... Tessék?
Hogy... Nem, mondtam, néha nem.
Néha nem, az még jó, az még jó. Ugye, tehát ott van bennünk a harag. Tudjátok, mit figyeltem meg, hogy miért olyan nehéz a haragomtól megválni? Azért, mert erőt ad. Erőt ad, ha valakire dühös vagyok. Mozgósítja az energiáimat. Már értitek? Megmondom én neki. Úgy. Az erőt ad. És nem szeretjük, hogy megváljunk az indulatunktól, a haragunktól. Még ha tudjuk valahol mélyen, hogy bűn, mégis valahogy nem tudunk kiszakadni belőle. Nem tudjuk kezelni a haragot, az indulatainkat. Nem tudjuk kezelni a keserűségünket. Nem tudjuk kezelni azt, hogy hát nem állok bosszút, de azért oda mondok neki. Mi ez? A hibáztatás kegyes köntösben. Nem? Csípek rajta egyet. Nem ütök, de szúrok. Ugye? Figyeljétek meg, hogy a harag mit tesz veletek. Az indulat mit tesz veletek. Az indulat sokszor összekötődik nálam legalábbis, úgy figyeltem meg, a tehetetlenség érzettel, ugye? Úgy jött, hogy lekeverjek egyet a fiamnak, ami kisebb volt persze, amikor éreztem, hogy tehetetlen vagyok.
Most már nem.
Emlékszem ilyen pillanatokra, hogy kimentem a szobából, hogy nehogy ártsak neki, hogy lecsillapodjak, és akkor visszamentem, hogy tudjak beszélni vele. Tehát ilyen az ember. Nézzétek meg, hogy Jézus itt azt leplezi le, ugye, hogy legyen mivel vádolni, mivel hibáztatni. Ha nincs, akkor keresem. Mozgósít a dühöm. Mozgósít az indulatom. És akkor emlékszem a házasságunk elején ilyen viharokra, hogy ment a birkózás, ugye? Hogy mondtam, hogy ezt nem kellett volna így csinálni. És akkor azt mondja, de hát a múlt héten te így csináltál. És akkor megszégyeltem magam, mert 1-0 volt javára, tudjátok, hogy vesztem el a csatát. És akkor éreztem, hogy ez most nem olyan nagy dolog, és akkor összekerestem a múlt fél évben egy csomó egyéb hibát, és azt is a fejéhez vágtam. Nem tudom, ismerőse nektek. Tehát amikor nincs elég erőtök, akkor és ott hibáztatni, gyűjtötök hibát a múltból. Azért, hogy mindenképpen győzzetek. Ez a félelmetes itt, hogy legyen mivel hibáztatni őt. Legyen mivel hibáztatni. A keserűség is keresi ezt. És az az érdekes, hogy Jézus közben lehajol, és ír a porba. És azt olvasjuk, hogy de mikor tovább faggatták. Ez a tovább is megfogott. Hogy nem nyugszik az ember, ha valami mozgatja, ami számára nem világos, hogy mi, nem derül ki, mert nincs világossága ránézve. Ezek a farizeusok nem tudták, hogy mi mozgatja őket, de nagyon dühösek voltak. Ugye? Nagyon meg akarták ölni ezt az asszonyt, nagyon meg akarták kövezni. De azt visszautasították, hogy megvizsgálják, hogy mi történik bennük. A történet végén most tűnt fel, Azt olvasjuk, ismét szólt Jézus, én vagyok a világ világossága. Tudod, mit jelent, hogy ő a világ világossága? Ő maga felel. Aki engem követ, soha nem járhat sötétségben. Na tudjátok, mit nem szeretünk? Hogy soha ne járhassunk sötétségben. Nem szeretjük a világosságot. Nem szeretjük, hogy kiderüljön, hogy mi mozgat. Elmondok 5 igét is arra, hogy miért teszem, amit teszek, de nem vizsgálom meg, hogy tényleg miért teszem, amit teszek. Miért hibáztam? A világosság, ha őt követem, velem marad. Nem tudom lerázni. Ővé lesz az élet világosság. Kelemetlen a világosságban élni. De mégis csak ez a gyógyulás lehetősége. Felegyenesedik Jézus. Emlékeztek, volt egy görnyet hátú asszony, aki a betegség lelke volt. Emlékeztek erre a történetre? Egy zsinagógában. És Jézus oda ment, és meggyógyította ezt az asszonyt. És felegyenesedett a hátra. És mondja is az ige, hogy a betegség lelke volt az asszonynak. A hibáztatás a betegség lelke. Nézd meg, hogy a sok keserűség, dű és tehetetlenség és indulat legörnyezt. Nem tudsz kiegyenesedni. Csak az jár egyenesen, aki a világosságban jár. Aki engedi, hogy a lelepleződjenek az indítékai, az indulatának az okozója, a késztetései. Mi az, ami engem erre késztet? Azt mondja Jézus, nem azt mondja, hogy nem kell megkövezni, ugye? Mózessel egyetért, az igével egyetért. De látja, hogy ezek visszaélnek az igével. A világosság nem kell nekik, de azért az igére hivatkoznak, hogy most ők tisztogatnak. Most ők tisztogatnak. És mit mond Jézus? Aki közületek nem bűnös, az vesse rá az első követ. Ezen is elgondolkoztam. Nem azt mondja, hogy aki közületek nem vétkezett. Mert akkor lehetett volna ott valaki, aki nem tört házasságot, nem? És akkor elindultak volna a kövek. Akkor nem ment volna, nem slisszolt volna ki mindenki megszégyenülve. Egy-két ember csak felemeli a követ, ha, vagy mit tudom én, 90%. De Jézus nem feltétlenül ez a konkrét bűn érdekli. Nem azt mondja, hogy aki közületek nem vétkezett ebben a bűnben, hanem azt mondja, aki közületek nem bűnös. Jézus a vétekről a bűnre irányítja a figyelmet. Még valahogy elismerem, hogy vétkezem, mert nincsen ember hiba nélkül, még talán én is hibázható, de azt már nehezebben ismeri el az ember, hogy ő bűnös. Nem csak vétkezünk, hanem bűnösök vagyunk. Egy körtefa, ha nincs rajta egy szem körte, akkor már szilvafa lesz? Nem. Attól még körtefa, nem? Nem attól körtefa, hogy körtéi vannak, vagy nincsenek, hanem mert körtefa esetleg körtét terem. Mert bűnös vagy, ezért időnként vétkezel is. De ezzel foglalkoz, ami benned van. És mi ez a bűn? Ez, hogy mindenkit akarsz hibáztatni, csak magadat ne kelljen. Mindenkit kiállítani akarok a középre, csak én ne álljak a középre. Csak én ne ismerjem el, hogy Uram, vétkeztem, irgalmaz nekem bűnösnek. Az ember önként nem áll ki a középre, addig, amíg el nem fogadja Jézusnak ezt a szavát. Bűnös vagy, kérj kegyelmet. És ezt hallva, kezdve a vénektől mindnyájan kimentek. És ezen is elgondolkoztam, hogy miért a vénekkel kezdődött. Most, hogy én is vénülök, elkezdtem ezen gondolkozni. És hát van ebben valami, van ebben valami. Hát szerettem volna, ha azt mondhatnám, hogy hát meg bölcsebb az ember, ahogy vénül. Tudjátok, az a baj, hogy a bűnben butul, nem, nem bölcsünk. De akkor mi lehet itt? Lehet, hogy a vének mégiscsak az élettapasztalat teszi, nem tudom. Tehát az idősödő hamarabb kapcsol. A fiatal még erősnek, még jónak mindennek képzeli maga. Van egy ilyen nagy önbizalma, de ahogy haladunk előre a korban, ha Isten nem tudta letörni a szarvadat, letöri az élet, hogy nem is vagy te olyan tökéletes. Ugye? Rájövök, ahogy az idő telik, hogy akarok valaki lenni, de minden megcáfolja. Belső-külső akadálya van ennek. És ők mennek ki elsőnek. Őket viszi leghamarabb a lelkiismeret. Persze a lelkiismeret a Szentlélek nélkül így se sokat ér, mert hova vitte őket ez a lelki furdalás? Hát minél messzébb Jézustól, nem? Kimentek a templomból is. Hány és hány ember nem jár templomba? Mi a magyarázat? Mert hat rájuk Jézus. Fölébredt a lelkiismeret. Menekül a templomtól, egyháztól. Menekül a hitben járó keresztényektől, mert valami nincs rendben. Mert nem akarja a világosságot. Nem akarja senki sem, hogy középre álljon. Hogy lelepleződjenek a késztetéseink. És minden ember teli van hibáztató ösztönnel. Mindegy, hogy hívő vagy hitetlen, nem? Ezért menekülünk. Ezért visz el a lelkiismeret, és nem közelebb Jézushoz, hanem távolodunk Istentől. És azzal szeretném befejezni, amivel a történet is befejeződik, hogy a történet azzal kezdődött, hogy középre állítottak egy embert. És mivel végződik a történet? Azzal végződik, egyedül Jézus maradt ott, és az asszony középen állva. Amikor oda tették, még egyedül volt. De amikor ez a tapintatos szeretet befedezte az asszonynak a szégyenét, és felegyenesedett ez a Jézus, és lerázta a vádolóit, a hibáztatók seregét, akkor egyszerre csak azt látjuk, hogy már nem egy valaki van a középen, hanem ketten vannak. Mikor végre vállalom, hogy kiálljak a középre, végre bevállalom, bűnös vagyok, kegyelemre szorulós vagyok, akkor érzem meg először, hogy nem vagyok egyedül. Addig egyedül érzem. Akkor érzi meg az ember, hogy az ő megváltója védelmébe veszi. Amíg menekülök a bevallástól, a bűnbánattól, a középreállástól, hogy vállaljam azt, hogy nem csak vétkeztem, de bűnös vagyok, akkor egyszerre csak rájövök, nem vagyok egyedül a középen, mert ezen a középen áll a kereszt. Mindig ott van a kereszt. Ott találkozol Jézussal, aki magadra veszi a te szégyenedet, és rád adja az ő dicsőségét. Betakar az ő dicsőségével. Ez egy olyan gyönyörű példája annak, ahogyan a megváltás történt. És még csak annyit, hogy mind a samáriai asszonynál, mind a házasságtörő asszonynál Jézus nagyon fontosnak tartja a sorrendet. Először a mindkét asszony esetében a szégyenüket takarja be, és utána a bűnüket. Mert levéri, nem tapintatosan mondja, hívd ide a férjedet. Nem mondja azt, hogy hívd ide azt, akivel együtt hentelektek. Nem tudjátok, hogy bűn? Nem így beszél, hanem betakarja a szégyenit. És amikor be van takarva a szégyened, akkor előmerészkedsz a középre, addig nem. Úgy is mondhatnám, hogy a házasságtörő asszony már oda ki volt téve. Ő nem ment önként, de önként maradt. A végén önként maradt. Nem futott el, Jézussal maradt. Érthető? Lehet, hogy lelepleződött egy bűnöd, és égsz a szégyentől. Jézus nem azzal kezdődik, ha vétkeztél, hanem azzal, gyere, én betakarlak. És ez a betakaró szeretet felszabadít téged arra, hogy akkor maradj a középen. Maradj az ő szárnyai alatt. Maradj az ő bocsánata alatt. Csak mi következik ebből ránk nézve, lehet, hogy meg is kell fogalmazunk, hogy én, ha valakivel beszélgetek, először takarjam be azt, ami fáj neki, ami szégyene. Ami persze, én látom, hogy bűn, de lehet, hogy ő még nem látja, hogy bűn. Először érezze azt, hogy befedeztem. És utána lehet a bűnről is beszélni. De amíg ezt a biztonságérzetet nem adjuk meg, hanem lerohanjuk a kívülállót, vagy a hitetlen, néhány igét idézve bunkózzuk, és mondjuk, hogy veled baj van, de nem érzi ezt a befedező szeretetet, akkor kárt csinálunk az Isten országában, és nem az evangéliumot éljük meg, és nem az evangéliumi szeretetet, hanem lerángatjuk róla a leplet. Az a különbség, úgy tudnám kifejezni, mikor Noé lerészegedett, ugye megbotlott, részeg lett, megúszta az özönvizet, de nem úszta meg az alkoholt, ez sokaknak a problémája. Akkor mi történt? Az egyik fia bement, és észrevette, hogy pucéron táncol a sátra közepén. És jött ki nagy gúnyosan, na nézzétek meg apánkat, hogy milyen szégyenben van. De a másik két fia vett egy pokrócot, és háttal mentek be, és betakarták az apjukat. Nem véletlen, hogy megáldja őket. Mert megérezte ezt a befedező szeretetet. Jézus azért jött, nem azért jött az embernek fia, hogy vádoljon, vagyis hibáztasson, hanem hogy befedezze. Mi következik ebből? Akkor nem mondjam meg a másiknak, ha hibázott, vagy pláne, ha ellenem védkezett? De, mondd meg! De akkor vajon, ha engem nagyon mélyen megalázott, megbántott, akkor én először elmondom egy testvérnek, aki megért engem. Az pletyka? Azt mondom neked, hogy nem pletyka, amennyiben az a testvér is arra készít föl, arra segít téged. És te is ebből a beszélgetésből erőt merítesz arra, hogy meg tud mondani az illetőnek, aki megbántott. Mert hogyha a hibáztatás lelkületében vagy, akkor csak megdumáljuk a másik háta mögött. De ha a befedeztetés és a Krisztus lelke által helyreálltál, akkor minden beszélgetésnek az a célja, megbeszélésnek is az a célja, hogy elmenjek, és elmondjam a testvérnek. Azt mondja a Mózes könyvében, ne hordozd néped bűnét. Fedd meg a te atyád fiát nyíltan, ne haragudj rá a te szívedben. Emlékeztek erre? Ha meggyőződtél, hogy levetkőzted a hibáztatás lelkületét, akkor mehetsz. Ne maradjon a szívedben, mondd ki. Na, én azt mondanám, hogy én egy ilyen gyakorlatot ajánlok, hogy ha van itt valaki, akire neheztesz, mikor itt vége van mindennek, húzd félre egy sarokba, mondd el, hogy szeretném elmondani, hogy dühös voltam rád, haragudtam, megkeserítetted az életem, nem tudom mi. Mondd el, tisztázz! Tanuljuk meg a tapintatos szeretet gyakorlását, és ugyanakkor mondjuk ki a dolgokat, de úgy, ahogy Jézus tette. Akár a samáriai asszony, akár a házasságtörő asszony. Ez a gyakorlati alkalmazása. Befedezett téged az Isten? Hát miért ne tudnád a testvért is befedezni? Ha megérezted a befedeztetést, könnyű volt a középre állni. Ha befedezted a másikat, segítesz neki a középre állni. Amen. Mennyei édesatyánk, könyörülj rajtunk, hogy gyakorlatba tudjuk ültetni ezt a befedező szeretetet, ezt a tapintatos, gyöngéd szeretetedet. Köszönjük, hogy nekünk úgy bocsátottál meg, mint a király annak a szolgájának, aki 10 000 talentummal volt adós. Segíts, hogy felkeressük egymást ezzel a befedező és nem hibáztató lelkülettel. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, az evangéliumot, az örömhírt, hogy nincsen immár semmi hibáztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Hadd erősödjön és bátorodjon ebben a szívünk. Köszönjük, hogy a világ világosságaként velünk maradsz. Nem járhatunk a sötétségben. Bár néha visszakívánkoznánk, hogy a sötétbe bújjunk. Áldott légy, hogy előhívsz, de megvárod, amíg önként kiállunk a fénybe, a középre, és döbbenten meg nem érezzük, hogy nem vagyunk egyedül. Ott vagy. Te már ott vártál bennünket. És megvédesz. Mentségünk és menedékünk leszel. Megváltunk és Urunk. Hála neked ezért. Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Köszönjük, hogy előálltál a középre, ezért kapod a felmentést.
Igen. Ne olyan gyorsan.